Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Pontosan 4:10-kor folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk ismételten. Április 20-án, hétfőn, hűvös, ám de napos reggelen, de további csapadék nincs kilátásban, erre a hónapra sem nagyon, úgyhogy alapvetően örülünk ennek, a mezőgazdaság már kevésbé, de erről majd Maci kollega valamikor nyilván értekezni fog, amikor kielemzi, hogy mekkora az aszály, tehát velem szemben a tévéképernyőjén, illetve ti csak azt halljátok, hogy valahonnan a dobozból, de amúgy a házi stúdiából, Mihálovics András.
Igen, a benti rendes rádióstúdióból pedig a pengeélességű hanggal ellátott és feltupírozott Ács Gábor vezeti a műsort, és még azt kell megtudnotok, hogy 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számok is, ez meg lehet szórni Ács Gábor kollégát hallgatói észrevételekkel, akár a műsor tartalmát, stílusát, zenéit, közlekedési információit, illetően szabad a pálya mindenkinek tehát.
A Zsilád vizsgálata kontrollcsoport nélkül volt, 53 fővel végezték egy meglevő hatóanyagukkal, mivel nem volt kontrollcsoport, sajnos inkább PR értéke van, írja Szeszta, aki azért reméli a legjobbakat. Illetve Endre nem egy ilyen nigériai trükknek dőlt be, kérdezi egy hallgató.
Ez most mindent nem... elmond arról, hogy a hallgatók hogy látják Kántor Endre.
De ez most nem tudom, mire jött, vagy hogy volt ennek előzménye, te emlékszel rá? Vagy?
Nem, csak hát a nigériai trükknek, hát én nem tudom, tehát egyrészt annyira régen a közbeszédben benne van, másrészt annyira átlátszó az egész ilyen nigériai e-mail, hogy aki annak bedől, annak őszinte részvétem természetesen.
Ugye, amikor kérték, hogy indítsa be a bortermesztés Nigériában, és adja meg a bankszámla számát, hogy előre elutalják neki a pénzt, nem, ez egy szivatás szerintem.
De, igen.
Igen, de nem tudnánk letagadni, hogy mosolyt csalt az orcánkra. Na, de akkor tekintsünk a jövőbe inkább.
Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövőkutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
A jövőkutató a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
Bocsánat, itt vagy velünk,
nem hallatszott, úgyhogy elmondanám még egyszer, hogy Rab Árpád jövőkutató van velünk a vonalban, jó? Illetve már mosolyog is a háttérben, szia!
Igen.
Mosolyogok, ebben igazad van, úgyhogy te meg látnunk vagy.
Hát te is tapasztalhatod, hogy ez a jövőbe való átlépés, ez döcögősen halad, a mi esetünkben is, hát akkor még globálisan hogyan, de hát ugye Münchhausen-báró effektus erről szól, azaz a saját hajunknál fogva hogyan rángassuk át magunkat egy sikeres jövőbe, erről fogunk ma beszélgetni. Hát akkor feltenném az első $1 millió kérdést, hogyan lehet ezt megcsinálni?
Hát nagy óra szükség, azért azt is látjuk, egy csomó dolog, amiről beszéltünk, hogy milyen jó lenne például a távoktatás vagy a távmunka terjedése, mind a kettő nagyon alacsony szinten volt Magyarországon, most meg milyen lelkesen műveljük ugyebár, és nagyon sokat tanulunk róla. Azért azt ne felejtsük el, hogy a válság megoldás mellett itt most olyan technikákat tanulunk, amikre szükségünk lesz a jövőben. Ha most hittünk volna a zöldeknek, és azt csináltuk volna, amit akaratos kislányok, vagy mások kértek volna, és mondjuk ezt jól tettük volna, akkor kb. Így kéne élnünk. Tehát le kellett volna állítani a repüléseket, több távmunka, több távoktatás, és így tovább. Úgyhogy tanuljunk sokat szerintem, ilyesmi lesz a jövő.
Jó, de ez nem megy zökkenőmentesen, és pláne nem kényelmes. Oké, a távoktatásnak azért vannak előnyei, és bevallom őszintén, ugye, mivel én itt a bőrömön érzem, hogy hogyan lehet otthonról rádió műsort csinálni, ennek is vannak előnyei. De nem zökkenőmentes, tehát ez azért annyira nem kényelmetlen. Ács kollega is lámlám amiatt reklamált, hogy kicsit bödön hangom van. Tehát valami van, igen, de hát nem az igazi, mondhatnak.
Abszolút nem, mert ezt felkészületlenül csináltuk. és azért nagyon-nagyon hirtelen jött ez mindenkinek, és rengeteg extra tehet jelent. A távoktatás az remek dolog, de a távoktatás úgy, hogy igazából kiszerveztük a gyerekek felvigyázását a amúgy dolgozó szülőkre, az azért egy nem túl elegáns húzás, és nyilván ezt a terheket jelent. Tehát amikor most a távoktatásra gondolnak a szülők, azoknak nem feltétlenül csak az e-learninges tapasztalatokra gondolnak, hanem arra, hogy hogy kell megoldaniuk azt, hogy hajnalban meg este dolgoznak, napközben meg a gyerekkel tanulnak. Ez így semmiképp sem jó. Mint ahogy az sem jó, hogy péntekről hétfőre úgymond e-learningre álltunk át mindenféle felkészülés nélkül. Csak egy példa, én az egyik egyetemi kurzusomat három kollégával még tavaly ilyen e-learningre alakítottam át, de három hónap munkája volt, és hárman dolgoztunk velük. Most persze nagyon örültünk, egy kis jövőkutatás nyereség volt, de amúgy ezek ilyen mértékű munkák. Azért nem megy most jól, mert nem felkészülve csináltuk.
Így menet közben élesben tesztelve és használva a rendszert, már nem is tesztelve, lehet ezt jobbítani?
Hogyha most a távoktatásról beszélünk, de akár a távmunkáról is, a strukturális problémák azok nem javulnak meg ettől, az a baj. Tehát a távoktatásnak most a legfőbb gondja a számonkérés hiánya. Úgy csinálunk, mintha lenne, de hát azért ez nagyon nehéz. Szembe kell néznünk azzal, hogy ez a fél év azért veszteség lesz. Azok a hallgatók, vagy azok a diákok fognak tanulni, akik maguk is akarnak tanulni, és persze lehet őket vigasztalni, hogy ők nyertesei lesznek az életnek, és hosszú távon ez megtérül, de azért nagyon nehéz az, hogy 10-kor ne a PlayStation-t indítsam el, hanem a MS Teams-et, és figyeljek a irodalom tanáromra. Ugyanígy a termunkánál is azok a cégek, ahol nem voltak rendben a folyamatok, nem voltak egyértelműek, hogy ki után következik, ki a felelős, mi a feladata, ezt nem oldják meg távmunkában. Tehát valahogy úgy kellene, hogy ez egy nagyon éles teszt volt, nagyon sok sebet kaptunk, de utána visszatérve mindenki leül és végig gondolja, hogy jó, ebben az esetben mit kell csinálni. Nem így tudjuk megoldani ezt, hogy ebben a helyzetben vagyunk.
Uh-huh. Ez azért fontos kérdés meglátásom szerint, mert hogyha most valamit nagyon rosszul csinálunk, az visszavetheti ezt a jövőbe irányuló ugrást, mert elmegy a kedvünk tőle. Tehát ha most a távoktatás rosszul sül el, a gyerekek elkezdenek rossz jegyeket szerezni, a tanároknak az idegrendszere rámegy erre az egészre, a szülők, ahogy említetted, teljesen felfordított napirenddel kell, hogy tevékenykedjenek, akkor ha valaki legközelebb, amikor minden elül a járvány körül, meghallja a digitális oktatás szót, akkor ki fogja rázni a hideg, és nem azt fogja mondani, hogy gyerünk, csináljuk.
Igen, főleg azért, mert a problémákat azért valószínűleg nem, tehát csak nagyon nagyfokú tudatossággal tudjuk majd azonosítani. Tehát most arról van, hogy van egy helyzet, meg kell oldanunk. Az látszik, hogy ez a fél évet kb. Így fog zajlani, utána jön a nyári vakáció, ami teljesen máshogy fog kinézni, mint az eddigi vakációk, viszont ugyanúgy fog kinézni, mint a fél év eleje a szülők szemében. Azt fogjuk mondani, hogy jaj, túl vagyunk rajta, oké. És megoldottuk a gondot, nem kell rossz jegyeket adni, mindenki oda-vissza játszik, hogy hát ez egy ilyen helyzet, és azt hiszük, hogy jól csináltuk. Ez nagyon fontos, hogy nem mondjuk a végén azt, hogy jól csináltuk, hanem mondjuk azt, hogy mit csináltunk rosszul. Akkor tudunk belőle tanulni. De megutálni ezért nem kell, az nagyon jó lenne, hogyha mindenki végezne egy szelekciót az életében, hogy ebben mi volt a jó és mi volt a rossz. Ez főleg mondjuk a cégekre igaz, vagy az egyetemi oktatásra, az alsófokú oktatásban ilyen egyéni döntések azért nincsenek, tehát az nem lesz, hogy valamelyik irodalomtanár azt mondja, hogy végül sokkal-sokkal jobb volt így az óra, mert fel tudtam adni hangos verseket, online vitafórumot tudtam csinálni, erre az órán nincs idő, most pedig minden diáknak tudom a véleményét József Attiláról, hanem az lesz, hogy hát akkor most mindenki ugyanúgy bejön az iskolában. Tehát a rendszer vissza fog korrigálni. Szerintem munkahelyeken meg egyéni életben lehet az, hogy emberek megtanulják, hogy milyen érzés, hogyha 14 ezer WC papírjuk van otthon, hogy ez jó-e vagy sem.
Egyébként, hogy látod, vannak olyan megoldások, amelyek ilyen teljesen váratlanul kerültek be a hétköznapjainkba, vagy ezek olyan megoldások, amik eddig is itt voltak? Most elsősorban a forradalmian új technológiákra gondolom.
Nem jelentek meg újak. Ha megnézed, semmi új technológiát nem használunk. Viszont nagyon sok technológiához a hozzáállásunk megváltozott. Az elmúlt hónapokban azért eléggé visszaszorult annak a beszéde, hogy milyen rossz is ez a digitális kultúra, hiszen most nagyon sok embernek segít az életén, hogy úgy van egyedül, hogy nincs egyedül, mert tud online kommunikálni, videósodni, csetelni, képeket megosztani, vagy másokkal játszani. Persze azt is látjuk, hogy mennyire brutálisan félre tudja vezetni az embereket az álhír cunami. Új technológiákkal nem találkozunk, ezek jelenségek most. Ez most azért 2 hónap, 3 hónap, 4 hónap, ez még nem trendszerűség, hanem nagyon sokan, akik még nem próbáltak ki egy csomó dolgot, azok kipróbálták. Remélem, hogy kevesebb keserű szájízzel némelyiknél, mint többel. Ami trendszerűség viszont az, hogy azokat a most a nyugati demokratikus társadalomról beszélek, mert ugye a világon azért ezért különböznek a dolgok, de például látszik, hogy ez a hatalmas félelem, amit generáltunk magunknak, mert ezzel a vírussal kapcsolatosan ezt főleg mi generáltuk magunknak, az megint csak rávesz minket arra, hogy ezek a technológiák még jobban meghatározzák az életünket. Például a korlátozások, a technológiai korlátozások és a jogi korlátozások feloldását látjuk. A jövőben még inkább belemegyünk abba, hogy megfigyeljenek minden nap, mert lehet, hogy akkor 5 év múlva megvédenek. Most az, hogy eddig is ugye gyűjtettek rólunk adatokat okostelefonon keresztül, de az, hogy személyre szabottan, sőt a hálózatunkat felkutatva, ezt a döntést a félelem miatt az elmúlt 1 hónap során meghoztuk. Ez a hatalmas változás, meg fog maradni.
Épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye minden sajtótermékben olvashattunk már olyan szalag címeket, hogy a világ soha többé nem lesz már olyan, mint a járvány előtt volt. Ezzel te egyet értesz?
Világ sose olyan, mint volt, tehát ezt azért nem ragoznám túl, olyan értelemben nem lesz ugyanolyan, hogy például nagyon sokat teszünk azért, hogy még jobban megfigyeljenek, és hamarosan sajnos a bőr alatti megfigyelés időszaka jön el, amit nagyon-nagyon-nagyon nem szeretek, de hát látom, hogy ez lesz. Ilyen értelemben nem lesz ugyanolyan, de hát azért azt se feledjük el, hogy a koronavírus mellett millió más dolog zajlik, csak nem beszélünk róla. Idézzük fel, két hónap előtt mikről beszélgettünk. Ezek ugyanúgy mennek. A gazdasági válság, a nem tudom, embermozgások, a túlnépesedés, az okosvárosok, a gazdasági modellek változása, ezek mind mennek, csak most nem beszélünk róla. Más lesz a világ, de nem pörtétlenül a koronavírus miatt, hanem azért, mert egy fiatal generáció egy első sokkot kapott, amit az, hogy meg tud változni a világ az egyik pillanatról a másikra. Olyan szempontból lesz más, hogy a kiszámíthatatlanságot és a rugalmasságot azt mindenki megtanulta most, hogy fejlesztenie kell magába az egyéni túlélése érdekében. Uh-huh. Például egy második munkahely.
Mondtad azt is korábbi beszélgetésünkkor, hogy ugye a technológiát rászabadították az emberiségre, és hogy erről az oktatási rendszer le van maradva ebben a dologban, hogy használjuk, mit használjuk, miért úgy használjuk, mire figyeljünk, stb. Ezért mondod ezt a Münchhausen-báró effektus, hogy itt gyakorlatilag kapunk egy eszközt, aztán nézegetjük egy darabig, megnézzük, mire jó is, így saját magunk transformáljuk magunkat a jövőbe? Tehát ennyire magunkra vagyunk hagyatva?
Sajnos igazából igen, ezt tudom, hogy most rosszul hangzik, és úgy tűnik, mintha nem, mert a politika is, meg a cégek is azt kommunikálják, hogy milyen sokat segítenek, de ha megnézzük, az egyik nagyon nagy tanulsága a koronavírus járványnak, hogy igenis bekerülhetnek olyan korlátozások és változások az életünkben, amit el se tudtunk képzelni. Tehát mosolyogtunk rajta, hogy ilyet mondani, hogy hát hogy jó, az autók nagyon szennyezik a városokat, holnaptól nem menjen ki egyetlen egy autó sem. Ha ilyen úgy se lett. Hú, most lett. És mindenki egyénileg kell megoldja. Ez a nagyon nagy tanulság, és ez egyébként hatalmas demokratikus és állami válságot okoz majd, mert minél több dolgot oldok meg egyedül, annál inkább az anarchia felé csúszok, és most az anarchia felé alatt nem a káoszt értve, hanem az, hogy egyéni vagy kisközösségek megoldásai lesznek. A Münchhausen-báró egyébként nagyon jó arc volt, ugye nagyon jó sztoriai voltak, egy ilyen katona történetei, amikkel híres is lett, bár ő ennek nem örült, és az egyik igen, hogy így megfogja a saját haját és kirántja magát a mocsárból, ami tudjuk, hogy lehetetlen fizikailag, de ott birizgál, hogy de hát lehetséges is, mert hát miért ne, végül csak megfogom, és itt tudjuk, hogy persze, amúgy ez nem lehetséges, ez nagyon jó sztori. Kicsit ez is, én odaadom az eszközt az ember kezébe, de neki kell megfogni a saját haját és fölfelé húzni magát. Van egy ilyen magára hagyottság, ezt látnunk kell. Most mindenki azért elengedte a másik kezét, Eddig is ez történt, csak gazdaságilag és lassabban és látensen volt bizalom a rendszerekben. Most inkább tudjuk azt, hogy nekünk kell a saját hajunkat megfogni.
De mik a veszélyei ennek? Hiszen ha magunk botorkálunk itt általunk ismeretlen eszközökkel a kézben, abból baj lehet, és itt a Zoomra utalnék például, hogy ugye nagyon gyorsan elterjedt, egy nagyon klassz dolog, csak aztán kiderült, hogy hát gyűjti az adatokat, átadja a Facebooknak, meg stb.
Bocsánat, ez nem derült ki. Erről voltak sajtóhírek, amelyet tagadtak, és még nem lett bizonyítva, és odavitték neves szakértőket, tehát ez tényként ne jelenítsük meg, mert ez nem egyértelmű, az egy nagyon érdekes történet, hogy ezek a hírek hogyan hatottak, és mennyien elpártoltak tőle, és hogy ez mennyire szétterjedt, és ez inkább arra példa szerintem, hogy mennyire nem tudjuk megkülönböztetni a tényeket, illetve a híreszteléseket egymástól.
Arra is jó példa egyébként, hogy igazából amikor szükség van, akkor mivel foglalkozom, mivel nem. Van nagyon sok videó, konferencia szolgáltató. Az egyik a Zoom ezek közül, ami már jó régóta terjeszkedik a piacon, és egy jó minőségi szolgáltatást nyújtott. Elterjedt róla ez a hír, akár igaz, akár nem. Nagyon sokan abba hagyták a használatát, de nem az történt, hogy a videokonferencia szoftverek használtat, hanem egy másik szolgáltatást választottak, amit valószínűleg ugyanúgy működik, akár adatmenedzsment, akár bármi terén, de nem az történik, hogy akkor nem használjuk, hanem azt, hogy jó, akkor egy másikat. Hát üzletileg ez probléma, de társadalmilag nem.
Uh-huh. Jó, hát nem lettünk nyugodtabbak ettől a beszélgetéstől, de okosabbak talán, igen, meg talán óvatosabbak is. Én sem várom ezt a bőr alá ültethető azonosító csipet veled együtt, de ettől még messze vagyunk, bár most mikor kimondtam ezt a mondatot, már el is bizonytalanodtam, mert hát ugye, amiket most átélünk, hogy online kell sörözni a haverokkal, azt sem vártam nagyon, és mégis elkövetkezett.
Elkövetkezett, itt nem is kötetlen csipekről van szó, a bőr alatti megfigyelésről. Ma már nagyon sok ilyen technológia működik, még Magyarországon is sok ilyen fejlesztés van, ahol vérbe fecskendezünk bármit, és akkor annak alapján tudunk követni valakit. Tehát ez lesz a kérdés, hogy mekkora félelem az emberekben, mekkora a tudatosság. Egyik oldalon azt mondom, hogy nézd, totálisan meg tudlak figyelni, az aktuális politikai vezető neve, hogyha elhangzik, és látom, hogy haragot érzel, akkor már is tudom, hogy milyen ember vagy. A másik pedig az, hogy semmilyen járvány nem terjed el ezen túl a földön, hiszen látom azt, hogy te hirtelen lázas lettél, miután meglátogattál egy kínai egzotikus gasztronómiai piacot, és te egyedül bekerülsz a kórházba, és a többi 7-8 millió magyar boldogan él. Vajon mit fog választani az emberiség?
Hát, és akkor itt függesszük fel a beszélgetést, mert erre nem fogunk tudni most válaszolni, nem is biztos, hogy kell. Köszönjük szépen a beszélgetést. Jó munkát!
Köszönöm, hogy itt lehettem. Jó veletek! Sziasztok!
Szia-szia! Rab Árpád jövőkutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensével ijeszgettük a hallgatókat.
És fogjuk folytatni remélhetőleg, mert nagyon izgalmas volt most is. A hallgatók elsősorban a digitális oktatás témáján, hát nem azt mondom, hogy rugóznak, mindenkinek megvannak a saját tapasztalatai, és igazából senki sem elégedett, tehát mindenki hirtelen bevezetett kényszermegoldásnak tartja, rengeteg problémát okoz, nagyon sok ezzel kapcsolatos észrevétel érkezik, nem is emelnék ki egyet se, talán egyet, mind a szülő átvette a tanárok szerepét, és nekik kell a feladatokat magyarázni, figyelni a feladatokra, arra is felhívják a figyelmet, hogy nem tudja minden munkáján a szülő beosztani, hogy mikor végzi az otthoni munkavégzés során el a feladatait, úgyhogy azért nagyon nagy többségben mindenki szeretné, hogyha ez már véget érjen, de hát ez rímel arra, amit Árpád is mondott, hogy ennek a bevezetése az mondjuk hosszú-hosszú felkészülést igényelt volna.
Nem az a lényeg, hogy a szülők felügyelik a gyerekeket, ugye, hogy tanuljanak, hanem valami egészen más.
Igen.
De most ugye ez ilyen felemás helyzet, felemás megoldással.
Igen, és az érdekes egyébként, hogy még említés szintjén sem merült föl senki részéről, miután Európa egyre több országában nyitnak ki az iskolák, már ebben a hónapban, májusban az országok többségében már legalább vita van arról, hogy ne menjen teljesen a lecsóba ez a tanév. Talán Spanyolország és Olaszország, ahol szintén fölmerült és vitatkoznak rajta, és még arra jutnak, hogy valószínűleg nem, de nálunk még az említés, még a fölmerülés szintjén sem került elő, pedig azért összesen vethető a fertőzöttség szintje ezekben az országokban. Más kérdés, hogy a mi görbénk az még fölfelé tart, és a mai adatokkal például a halálozási rátánk a világbajnokok lettünk, de hát ez meg nyilván megint azzal van összefüggésben, hogy unortodox módon szinte egyedül a világban szinte már alig tesztel Magyarország. Na mindegy, ezzel már elég messzire jutottunk, ez már elég sokrétű téma, sőt ágas-bogas minden része izgalmas lenne, de hát ideig sikerült ezek szerint a távoktatás, a kényszerű távoktatás problematikájától eljutnunk. Nos, le is zártuk, ez volt a Heuréka rovatunk, jönnek a rövid hírek után, pedig megnézzük, hogy nyitott a budapesti tőzsde.
Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Svédország egyes területei májusra nyájvédettséget szerezhetnek, közölte Anders Tegnell, a svéd közegészségügyi hatóság járványügyi vezetője. Stockholmban ugyanis olyan sok immunis ember lesz, hogy annak kezd hatása lenni a járvány terjedésére, idézte a szakembert a Daily Mail. Lassul a terjedés, egy idő után pedig le is áll. Ugyanakkor a koronavírus esetében még nincs biztos válasz arra a kérdésre, hogy mennyire tartós az immunitás. Svédország külön utas válságkezelést folytat annak érdekében, hogy megóvja a társadalmi-gazdasági életet. Az óvodák, az alapfokú iskolák, az üzletek, az éttermek és a kávéházak továbbra is nyitva tartanak. Másrészt csak azokat a fertőzötteket azonosítják, akiknek súlyos az állapotuk. A többieknek azt mondják, hogy maradjanak otthon és várják meg, amíg meggyógyulnak. Ennek köszönhetően nem fertőznek, nem jelennek meg a statisztikában, és nem okoznak pánikot. Nemzetközi kritikák szerint ugyanakkor a kormány orosz rulettet játszik, és emberéleteket tesz kockára. Európában a legtöbb halálos áldozatot csaknem 24 ezeret Olaszországban jegyezték fel, de a vírusgörbe lefelé ível, azaz lassul a vírus terjedése. Hétvégén egy nap alatt az elhunytak száma 500 alatt volt, ami jelentős csökkenés a korábbi értékekhez képest. Az olasz kormány ma jelentheti be, milyen ütemben enyhíti májustól a karantént. A járvány által leginkább sújtott északi tartományok szeretnék mielőbb újraindítani a gazdaságot. Az adatok alapján szintén kifelé tart a válságból Spanyolország, ahol hetek óta először csökkent szintén 500 alá a napi halálozások száma. Globálisan a legrosszabb helyzet az Egyesült Államokban van, ahol 760 ezer fertőzöttet regisztráltak, és több mint 36 ezeren hunytak el. Nálunk Magyarországon az igazolt fertőzések száma 1984, és 199-en hunytak el a vírussal összefüggésben. Szakértők szerint a fertőzöttek számát mindenhol óvatosan kell kezelni, hiszen a valós szám, a hivatalos szám többszöröse is lehet. Házi karanténból adott koncertet a Rolling Stones, Elton John, Lady Gaga és még számos világsztár. A szombat esti gálát az interneten lehetett követni világszerte. A sztár fellépők előadásai között tudósok, politikusok és közszereplők is megszólaltak. A jótékonysági akcióban 127 millió dollárnyi, átszámítva több mint 41 milliárd forintnyi adomány gyűlt össze a koronavírus járvány elleni védekezésre. Derült időnk lesz, ma esni sehol sem fog, az északkeleti szél viszont sokfelé megerősödik, délután maximum 19 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapest nem baleset nehezíti a közlekedést a Döbrentei téren, a Krisztina körút felől a Hegyalja út felé vezető útpályán. Lezárták a 14. kerületben a Csömöri úti felüljárót felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is. A hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. Útszűkületre számítsanak az Erzsébet híd március 15-et éri le- és felhajtóján távhővezeték javítás miatt. Lezárták a buszsávot és a külső sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca után, illetve útszűkületre számíthatnak az Erzsébet téren a Károly körút közelében a metró felújításhoz kapcsolódó munkák miatt. Pongrácz Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzen. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
So bitch, limit your imagery. Defy physics so you can find gimmicks to mimic me. Try spinning it cynically with the bitterest enemy. Mix it with sinisters living within the vicinity. Never end up pretending to be eluding the groove. Use it a tool despite writing the music to move. I do what it do, but never done, did what it doesn't. Confusing the tunes a bit with some wicked eruption. Hit the percussion and vanish with the plans. Grandstanding in this battle like a vandalist with cans. Rationing demands, man, dancing is a sucker's games. I'm piecing the puzzle together, so good, so just leave it alone with the fucking same. I numb my brain, but I still feel the baseline. Once insane, I stumble in the bills filled with hate crimes. Make my exit to the left, yet cannot advance. So call all your dogs off, I guess I never
today,
got a chance.
Tonight, call up your dogs, I'm indisposed.
I'm indisposed at the minute.
Silly songs, guaranteeing no heart of mine.
No heart of mine.
This is Deluxe Inside 4. Nah. Early cool rain, silver juice, stain breaks. Overstep my gloom a bit, west further. Galling it and I would die, gift it real top. If we foolishly favor tickling Turkish delight. So be the one who got away with all my sweet coffee's reek. Buying all my words, yeah, he's no silently. I'm persuaded to preserve the body jingles in me.
Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
Rittók Lajos üzletkötő a vonalban, jó reggel, szia!
Sziasztok, jó reggelt! Köszönöm a hallgatókat!
Amerika tovább emelkedett, a hírekben is elhangzott, hogy a járványhelyzet ott a legsúlyosabb, de a gazdasági, meg a gazdasági kilátások ott lehetnek a legszebbek, legalábbis a tőzsde. Erre utal, mi újság most Európában, illetve egész konkrétan Budapesten?
Európában egyébként mérsékelten pozitív a hangulat, legjobb nagyból 100% pluszok voltak a vezető tőzsdeindexek.
Hú, ezt lehet még egyszer, mert pont a számoknál szakadoztál.
Tehát, hogy Európában még ma reggel 0,5% körüli pluszok voltak, láthatók, és ez a szám egyébként most is megmaradt, hiszen a német DAX index 0,5%-os emelkedésnél jár, az Eurostoxx 50 index is 0,4%-kal tud emelkedni, illetve a francia tőzsdemutató is 0,3%-os pluszban áll. Tehát Európában mérsékelten pozitív a hangulat, ide az a BUX index viszont enyhén visszacsökkent, azt látom, hogy lennek 0,5%-os mínuszban állunk, 33.009 pont a BUX index értéke. A vezető magyar papírok közül, ugye, hogy említettem, az OTP esett vissza, nagyjából 8470 forint környékén jár most az árfolyam, ez pedig 1%-os plusz jelent. A MOL papírjait 2040 forinton kereskedik, ez 1,5%-os mínusz jelent. Richter papírjai stagnálnak 6420 forinton, 2%-os a mínusz a Richter esetében, a Telekom pedig hasonló mértékben tud emelkedni, és jelenleg 374 forinton kötik. A kis és közepes kapitalizációjú papírok esetében nem látok jelentős mozgásokat, a BIF papírjai 2%-ot tudnak emelkedni, 306 forinton kötik őket, az Opus papírjai pedig 245 forinton állnak, ez majdnem 2,6%-os mínuszt jelent, illetve még a vállalati oldalról érkező hír, hogy a Dunahouse igazgatósága bejelentette, hogy határozni fognak egy részvényfelaprózásról 1-10 arányban, most jelenleg egyébként 3000 forinton kereskedik a Dunahouse részvényét, ez ennyi 1,3%-os plusz jelent a pénteki záróértékhez képest.
Ez azért érdekes, mert ezt akkor szokták, hogyha mondjuk nagy mértékben emelkedik az árfolyam, ez viszont nem volt jellemző például a Dunahouse részvényére, nem?
Nem, abszolút, egyébként az elmúlt időszakban az többi szereplőjéhez hasonlóan visszaesett az árfolyama. Valószínűleg egyébként az állható döntés hátteréből szeretnék, hogy valamivel nagyobb legyen a likviditás a Dunahouse papírjaiban, ugye ezt láttuk korábban, hasonló volt a helyzet több más papírnál, és mondjuk az Aku Investnél is többnyire emiatt döntöttek a részvényfelaprózás mellett, illetve ugye, például a BIF papírjainál is hasonló volt a helyzet, volt meg egyébként a likviditás szeretnék ezzel a lépéssel növelni. Európában ugye, ahogy említettem, pozitív a hangulat, az amerikai határidős indexek, tehát a futures-ök viszont 0,5%-ot meghaladó mértékben esnek, tehát ennyi negatívan nyithat majd az Egyesült Államok részvénypiaca. Nyilván addig még azért sok idő eltelik, miután 3:30-kor nyit majd az amerikai piac. Ha pedig áttérünk a devizánkra, a forint kismértékben gyengült egyébként péntekhez képest, az euróval szemben, most már 353 forint 60 fillér a középárfolyam, dollár forint esetében pedig 325 forint 50 fillérres középárfolyamot látok, az euró-dollárban viszont nem látok jelentős elmozdulást, 1.0864-65 összinnel kereskedik most az euró-dollárt, árupiacról pedig nem érkezett komolyabb hír, hogy látom az aranyárfolyama esett vissza enyhén 1%-ot, 1670 dolláron kereskedik most az uncienkénti árát, illetve az olaj pénteken tovább esett. Én most már az új határidős kontraktus árát látom, a VTS 23 dollár 60 cent, a Brent típusú pedig 27 dollár 30 centen kereskedik. Még egyszer mondom, ez már ugye a következő havi kontraktusnak az árfolyamát jelenti.
Oké, nagyon szépen köszönjük, Lajos, szép napot, jó munkát kívánunk, jó kereskedés neked is.
Köszönöm, nektek is jó munkát, sziasztok!
Köszönjük, szia! Ritok Lajos üzletkötővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Some.
you're not what you seem. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Spooky, eh? Oh, spooky. Spooky.
Tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Egy óriási jót röhögtem azon, amikor valaki benyögte, hogy hát a munkanélkülivé váló idegenvezetőket, pincéreket, szakácsokat felszívja a mezőgazdaság. Aztán kiderült, hogy egyáltalán nem vagyok egyedül ezzel a dologgal, úgyhogy Nógrádi Józseffel, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatójával átbeszéljük ezt a kérdést. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Hát én remekül szórakoztam ezen, hogy majd akkor lehet bárkiből így mezőgazdasági idénymunkás, ne talán gazdálkodó, mert hát ez egy ilyen speciális ágazat. Egyrészt ugye elég nehéz munka, nem véletlenül választják egyre kevesebben, nem csak Magyarországon, hanem világszerte ezt a foglalkozottságot, másrészt némi szakértelmet is igényel.
De szerintem válaszok ketté az idei munkást, illetve, vagy akit mondjuk csak epret szedni visznek ki Angliába, meg aki mondjuk gazdálkodni akar, nem, András?
Gábor, azért hidd el, hogy az idei munka is igényel némi szaktudást, még az epret szedés is.
Jó, na, de engem egyetemista koromban is invitáltak, azóta is bárki mehet szakképesítés nélkül, idén is ebből nagy vita van az országok között, azért gondolnám, hogy nem olyan nagy, nem olyan bonyolult, hogyha bárkit keresnek, hogy mehet.
De nem keresnek, de ne vegyük el, igen, szerintem meddő vitával Nógrádi József kenyerét. Szóval, mennyire jó ötlet az, akkor tegyük fel így a kérdést, hogy majd a mezőgazdaság felszívja azokat, akik hirtelen egyik napra a másikra munkanélkülivé váltak.
Nem akarok visszakérdezni, de azért mégiscsak visszakérdezem, hogy valójában a mezőgazdaságban történt-e olyan változás az elmúlt időszakban, ami miatt sokkal nagyobb munkerőre lenne szükség, mint amekkora volt mondjuk tavaly, vagy tavaly előtt, vagy azelőtt?
Hát nem szerintem történt, nem. Hát ugye itt a válság nem érintette annyira ezt az ágazatot, ha csak azzal nem, hogy ugye felpörgött az igény, de hát ez meg inkább az élelmiszeripari cégeket, mint az alapanyagtermelőket érintette.
Pontosan, és erre utalok akkor, amikor ha arról beszélünk, hogy vajon van-e szükség a mezőgazdaságban plusz idénymunkásra? Sajnos nincs. Sőt, ha megnézzük azt, hogy a krízis hogyan érintette a mezőgazdaságot, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy rendkívül drámania. Bizonyos mezőgazdasági termékek iránt pont a horeca szektor, magyarán a hotel restaurant szektor volt az, aki igazán nagy felvevő piaca volt ezen mezőgazdasági termékeknek, és ezek eltűntek, ugye, letérdelt gyakorlatilag ez a szektor, és innentől fogva megrendelés nem érkezett. Beszéltünk olyan gombatermesztővel, aki azt mondta, 20 tonna gombát kellett gyakorlatilag szétajándékoznia, mert hogy nem tudta eladni. És akkor még nem is beszéltünk a különböző speciálisabb zöldségekről. És ráadásul ott van az is, hogy azt tapasztaltuk, főleg az állat tenyésztőknél, illetőleg a húsfeldolgozóknál, hogy sokan abban reménykedtek, hogy talán majd a húsvét lesz az a szektor, aki igazán nagy felvőpiaccal fog rendelkezni. Azonban mégsem így történt. A kereskedelmi láncok óvatosak voltak, nem rendeltek be annyi alapanyagot. Magyarán a munkaerőre úgy igény, mint ahogy sokan számoltak vele, nincs. Egyedül egy vékony réteg van, gyakorlatilag az a külföldi munkavállalók alkalmazása Magyarországon, akik viszont ugye pont a vírus miatt nem érkeztek meg, vagy nem tudnak megérkezni, na az ő pótlásukra lenne talán lehetőség, azonban itt sem mindegy, ahogy a bevezető beszélgetésben mutattak rá, hogy kit küldünk ki a földekre. Ugyanis ezek az emberek, akik korábban külföldről érkeztek, ők nyilvánvalóan mezőgazdaságban nevelkedtek, és értik is a mezőgazdasági munkát. Éppen ezért tapasztaltuk azt, hogy valójában a gazdáknak arra lenne szükségük, hogy olyan munkaerő érkezzen, aki mezőgazdaságban nevelkedett, illetve valamilyen gyakorlata már van. Ezt látjuk, hogy mivel az elmúlt 20 évben folyamatosan fogyott a mezőgazdaságból a lélekszám, látjuk azt, hogy valójában azok, akik átmentek más szektorokba, de rendelkeznek ilyen tapasztalattal, ők lehetnek az egyedüli mencsvár, hogy visszatérnek, és valójában igazi hozadott értéket tudnak adni a mezőgazdaságnak.
Egy nagyon fontos kérdés jutott eszembe. Az mennyire gátolja ezt a folyamatot már, mint hogy vissza a földekre, és akkor dolgozzunk megint egy kicsit, mondjuk eperszedőként, ha már a pincérség nem jött be, hogy nagyon kicsik azok az üzemek, amik mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, és hát ezek nagy mennyiségi munkaerőt eddig sem, meg talán ezután sem fognak felszívni, nem?
Nagyon jó a meglátás. Valójában, ha megvizsgálom a magyar agráriumot, akkor azt látom, hogy kurván 400 000 ember érdekelt a magyar mezőgazdaságban. Azonban, ha megnézem, hogy mennyi a társas vállalkozások száma, és itt még a feldolgozóipart is hozzászámolom, tehát a feldolgozóiparnak azon részét, aki közvetlen kapcsolatban van az agráriummal, akkor ez durván egy olyan 38 000 vállalkozás. Ha csak a szűkebb értelemben vett agráriumot veszem alapul, akkor ez olyan 14 000 vállalkozás, és hát most jön itt az érdekesség, hogy ennek a kétharmada olyan mikrovállalkozás, aki 0-1-2-3 főt alkalmaz. És hogyha megnézem azt is, hogy kik azok, akik valójában legalább 20 főt foglalkoztatnak, és árbevételük alapján alkalmas arra, hogy nagyobb számban vegyenek fel munkaerőt, akkor valójában kijön az a szám, akit mi megmértünk Magyarországon, és gyakorlatilag végigírtunk, és beszélgettünk velük. Uh-huh. Ez a durván 600.
Még egy kérdés eszembe jutott, ez pedig a nagy gazdaságokra vonatkozik. Az nagy gazdaságok is Magyarországon, de azok meg ugye, mivel elég komoly piaci verseny van az alapanyagtermelésben, és nem Magyarországon belül, hanem ugye holland, meg francia gazdákkal kell versenyezni, itt meg nagyon gépesítenek, itt megint csak egy ellenkező irányú folyamat vagy végbe, hogy minél kevesebb emberrel, minél nagyobb értéket teremtsenek.
Pontosan, ha megnézem az elmúlt 20 évet, ugye folyamatosan azért is fogyott az agráriumból a munkaerő, mert elindultunk egy ilyen komoly gépesítés irányába. Gyakorlatilag az egyik legdinamikusabban fejlődő területet lehet tekinteni az agráriummal kapcsolatban, mert hogy nagyon komoly támogatásokat kaptak a gazdák, főleg azok, akik nagy területen dolgoznak. Ide kevésbé van szükség idénymunkásra, gyakorlatilag két ember képes 500 hektárt úgy megművelni, megfelelő gépesítéssel, hogy egyetlen egy idénymunkás nem vesz fel. Tehát éppen ezért azt tudom mondani, hogy maga az idénymunka, mint olyan, valójában 20 évvel ezelőtt volt igazán egy komoly vállalható rész, most ez nem igazán így van.
Jó, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hogy egy kicsit belepillanthattunk ebbe a világba is. További jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen, illetőleg még egy dolgot hagyj jegyezzek meg ezzel kapcsolatosan, hogy itt a vírus kapcsán, ami még így plusz infóként érdekesség, hogy azt láttuk, hogy az emberek is elkezdtek félni valamilyen szinten. Tehát a kijárási tilalommal együtt látjuk azt, hogy kicsit így ótkodnak az emberek attól, hogy elinduljanak, és akkor a munkát vállaljanak, illetőleg maguk a munkáltatók is kicsit tartanak ettől, úgyhogy elindítottunk egy olyan folyamatot, mely valamilyen szinten egyfajta garanciákat is tart magában. Teszteljük azt, hogy hogyan tudnánk olyan jelölteket biztosítani, akik valamilyen szinten átesnek egyfajta tesztelésen a vírussal szemben, így az élelmiszerbiztonságot is meg tudjuk őrizni. Ennyit még fontosnak tartunk.
Rendkívül fontos ez. Köszönjük szépen akkor még egyszer a beszélgetést, minden jót kívánok,
viszont hallásra.
Nógrádi Józseffel, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk egy jót.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyafjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala.
Na hát ez itt lassan a műsornak a vége.
Minden fel vagyok háborodva azon a magatartáson, amit a stáb 50%-a művel a mezőgazdasági idény munkával kapcsolatban. Kántor Endre cseten foglalkoztat engem, Ács Gábor pedig az adásba belevágva a gondolatmenetemet félbe szakítva osztotta meg szkeptikus gondolatait a hallgató közönséggel. A bicska kinyílik a zsebemben, hogy így lenézitek a mezőgazdaságot, azt bárki csinálhatja, hát akkor. Kántor Endrének azt kívánom, hogy 4 kézlábazzon, napi 8 órát az Eperföldön, és utána beszélje meg munkáltatójával, hogy mennyire elégedett az ő teljesítményével, mert ugye az eperszedéshez nem kell érteni, tehát Kántor Endre is tudja csinálni. Ács Gábor kollégának pedig búcsúzóul azt ígérem, hogy napi 3 műszakban álljon be egy fejőállásba idégy munkásként, és nézze meg utána, hogy mit szólnak úgy a kollégái, mint a telep vezetője ahhoz a tejminőséghez, amelyet ő szakértelem nélkül kinyer a szerencsétlen tejenekben.
Maci kolléga, köszönöm szépen az értékes hozzászólást, de ettől még a tény marad, hogy új idégy munkások ezreit, illetve tízezreit akarják szállítani Németországba, Nagy-Britanniába és Olaszországba is, hogyha a helyiek nem hajlandók elvégezni azt a munkát. Szóval lehet csavargatni a szavakat, és lehet, hogy Magyarországon ez éppen nem akkora probléma, de attól még Európában ez működik, amit mi felvetettünk.
Nem mondom azt, hogy nem probléma, félreérte ezt, egyáltalán nem vitatom, ez egy komoly probléma, azt vitatom, hogy ezt bárki tudná csinálni. Tehát az elején ez egy kutya kemény meló, fizikálisan is, meg lelkileg is, és eperszedéshez is kell némi szakértelem.
Én ezt értem, én meg a piac oldaláról vizsgálom. Hogyha nincs olyan, akinek már az ükapja is eperszedő volt, és nincs meg az a fantasztikus szakértelem, ami ehhez szükséges, akkor, hogy ne rohadjon le az eper, akkor oda fogják vinni a szakképesítés nélkülit is. Ami, én nem vitatom, hogy nem szerencsés, de attól még ezt látjuk, ez történik Európában.
Most nem megyünk bele akkor még nagyobb vitába, mert 10 óra elmúlt, és szerencsére Schmidt kolléginát nem vitték el mezőgazdasági idény munkásnak Nyugat-Európába, úgyhogy remélhetőleg ő majd fog tudni híreket mondani. Mi meg ugye megköszönjük a kitartó figyelmet, a vitát felfüggesztjük, de csak a hallható vitát, mert ha megszakad az adás, elköszönünk, akkor folytatjuk tovább Ács és Kántor kollégával a mezőgazdasági idény munkáról szóló szakmai eszmecserét, de ezt már sajnos ti nem fogjátok hallani. Úgyhogy mindenkinek tartalmas napot, kitartása karantén ellenére, és holnap is lesz Millás reggeli, tartsatok akkor is velünk.
És akkor annyit, hogy holnap teljesen véletlenül Maci kollega semmit nem fog tudni, és nem fog tudni hozzászólni. Kántor kollega és jó magam leszünk itt adásban, úgyhogy kitalálhatjátok, kedves hallgatók, hogy milyen témával kezdjük a műsort.
Nem tudom, nem is akarom.
Na, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében 4 kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.